Gondolom. Nem tudom, mit gondolok. Nem tudom, számít-e? Nem is gondolom, hogy számít. Hát nem gondolom. Nem tudom, hogy gondolom. Ez a baj. Engem még nem ért utol, de az előbbi verset itt látható Susan Howard gyűjtötte, aki demenciával élő ellátottaknak, idős embereknek a művészet terápiájával foglalkozik, és kiadja azokat a verseket, amiket az enyhefogban érintett demensbetegek készítenek, vagy írnak. Ebben az a csoda, hogy a művészeten keresztül látható az állapotromlásuk a betegeknek. Ez az Élő Szavak programból volt egy kis idézet. Velem még ekkora gond nincs remélhetőleg. Én magam a Semmelweis Egyetemről érkeztem, ahol fokozatszerzés előtt álló doktorandusz vagyok. A kutatási témám pedig a demens betegeket gondozó hozzátartozóknak a terhelődése, a pszichés, illetve a mentális terhelődésére fókuszálva. Elsősorban a stresszfaktorokat kutatjuk ebben a kutatásban. De most nem egy tudományos előadással készültem nektek, önöknek, hanem próbálok egy kicsit hétköznapi nyelven beszélni a demenciáról. Azt gondolom, hogy ebben a körben nem kell bemutatni a betegséget magát, mégis egy pár gondolatban szeretném elmondani, hogy a demencia az nem egy betegség, hanem ugye egy tünetegyüttes, egy tünetcsoport. Innentől kezdve számos fajtáját ismerhetjük, itt csak egy pár van felsorolva. Azonban egy biztos, hogy a demencia jelenlegi állás szerint gyógyíthatatlan és halálos betegség, és a másik, ami nagyon fontos, hogy egyelőre a kialakulásának a pontos okait nem ismerjük. Erre vonatkozóan számos kutatás folyik, zajlik, és nyilván már rendelkezésre is áll, de egyelőre nem vagyunk előrébb. Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO minden évben készít demencia kutatásokat, és együttműködésben az Alzheimer Nemzetközi Világszövetséggel megjelentett minden évben egy Alzheimer beszámolót, amiben azt prognosztizálják, hogy most ma körülbelül 50 millió demens beteg él a világon, ami 2050-re 131 milliós tömeggé fog növekedni. Ez egy iszonyatosan nagy szám. Ezt azt gondolom, hogy mi innen fel sem fogjuk, hiszen ez egy ilyen megfoghatatlan növekedés. De ha megnézzük a hazai demográfiai adatokat, és itt nem fogok sokat korfával riogatni senkit, de elsősorban azért néztem meg, mert magamra voltam kíváncsi, hogy előttem milyen jövő áll, milyen lehetőségeim vannak az idősödésemmel együtt járó nagy kockázattal bekövetkező demenciámmal. Hát ha megnézzük a korfát, akkor azt láthatjuk, hogy még nekünk is nagyon fontos most az utolsó pillanatban ezzel a ketyegő időzített bombával foglalkozni, és valahogy egy újtózsinort elvágni, hiszen már a mi generációnk beleesik abba, hogy nem lesz ellátó leszármazók, nem lesz ellátó fiatalság a társadalomban. A mi generációnkra azt mondjuk, hogy szendvics generáció vagyunk, valóban ezt mondjuk én is érzem saját bőrömön, hiszen vannak kiskorú gyermekeim, akikről gondoskodni kell kisebb-nagyobb méretekben, illetve vannak idősödő szüleim, akiről szintén egyre többször kell gondoskodni, de legalábbis sokkal nagyobb figyelmet kell rájuk fordítani. A következő generációnak még nagyobb problémája lesz. Igen, tudom, hogy a következő generációnak még nagyobb problémája lesz, de azt gondolom, hogy amikor ezt először a WHO talán 2017-ben ezt a ketyegő időzített bombát, mint kifejezést használta, akkor pontosan erre hívta fel a figyelmet, hogy ezzel a problémával mi vagyunk az utolsók, akik a 24. óra utolsó másodpercében tudunk foglalkozni. Hát nézzük meg, hogy Magyarországon mi a helyzet. Nincsen semmiféle olyan biztos adat, amit fel tudnék itt vetíteni, ahány szakirodalmi megközelítést nézek, annyi számmal találkozunk, szakértői becslések 250 ezerre teszik hazánkban a demens betegeknek a számát. Miután a demens betegek nem önmagukban élnek, ezért körül ezt az adatot úgy 1 millió főre szoktuk levetíteni, hiszen a családot is érinti ez a betegség. Ez azt jelenti, hogy demencia, mint probléma, ha ilyen csúnyán fogalmazok, ez körülbelül a lakosság 10%-át érinti. Ez egy elég jelentős adat. Az nekünk egy rossz hír, hogy a betegeknek a 65%-a nő, és miután a legnagyobb rizikófaktora a demencia kialakulásának az életkor, ezért minél tovább növekedik a születéskor várható élettartam, illetve mi is minél tovább élünk, annál nagyobb a kockázat, hogy mi magunk is valamely tünetegyüttest fogjuk magunkon észlelni. Statisztikai adatok szerint 65 év felett a demencia kockázata megduplázódik 5 évente, ami azt jelenti, hogy nagyjából az én korosztályomból minden harmadik, majdnem azt mondtam, hogy kolléga, tehát minden harmadik ember demens lesz 65 év fölötti korában, vagy 85 éves korára. Ez azért egy elég rémisztő adat, pláne azt látva, hogy nincsen mögöttünk egy olyan erős bázis, aki miránk gondolva majd gondoskodik. Ez egy szociális konferencián nem szép dolog arról beszélni, hogy a szociális ellátó és az egészségügyi ellátórendszer nem képes ellátni a problémát, ezért én csak azt mondtam, hogy terhelt az egészségügyi és a szociális ellátórendszer, de mindannyian ebben dolgozunk, és látjuk, hogy hát erre aztán nem érdemes várakozni. A Nyitra Imrétől kértem adatokat, így köszönöm szépen, be is építettem az előadásba. A 2020-as adat szerint a nappali ellátás férőhelyei összesen 39.828 férőhelyen működtek az idős ellátás területén a nappali ellátás, és ebből mindösszesen 2.624 fő férőhely volt a demens betegek számára. Ez nincs egészen 7%-a az ellátásnak. Azért azt mi is tudjuk, akik az idős ellátás területén dolgozunk, hogy az időseinknek azért jóval nagyobb arányát érinti ez a betegség. A szakellátásban ennél egy picit jobb a helyzet. Az idősek otthon a férőhely száma 54.573, és ebből a demens idős otthoni férőhely szám az 12.650, ez is egy ilyen 27%-os. Nem tudom, hányan jöttek idősek otthonából, de tegye fel a kezét, akinek az intézményében magasabb az aránya 27%-nál. És van olyan, aki idős ellátásból jött, és nem magasabb? Nincs egy sem. Tehát igen, gyakorlatilag rosszul tettem fel a kérdést, de a lényeg az, hogy tulajdonképpen teljesen jól láthatók ebből a pár adatból is, hogy ez ebből adódik az, hogy a demens betegek 70%-át otthon gondozzák a családtagok. Nem lehet, nincs nagyon adekvát válasz, hogy mit is tudunk nekik mondani, amikor tájékoztatjuk őket, hogy a demens beteggel még várják ki azt a 4-5-6 éves várólistát, amíg elhelyezést tudunk nekik nyújtani. Hát, mint mondtam, én magammal vagyok elfoglalva ezen a területen is, úgyhogy azt néztem meg, hogy én most mit tudok tenni azért, hogy valahogy ezt megússzam. Nem sok mindent, de hogyha megnézem a Nemzetközi Alzheimer Szövetségnek az ajánlását, akkor ők megnézték, hogy mik azok a rizikófaktorok, aminek a prevencióval megelőzhető a demencia kialakulása, illetve az ő kutatásuk alapján 40%-kal csökkenthető a demencia kialakulása, ha ezeket a rizikófaktorokat csökkentjük mi magunk is preventív jelleggel az életünk során. Ezt szintén mondom, 45 éves kortól számoltam. 45 éves kor alatt a feladatunk az, hogy az iskolázottságunkon javítsunk, hiszen 7%-kal csökken a magas iskolázottaknak a rizikó aránya. Tehát aki magasabban iskolázott, kevésbé fog megbetegedni. A halászavar 8%-os, így most magamon ezt is kilőttem egyelőre, ezzel még nincsen semmi problémám. 2%-ban lehet csökkenteni a magas vérnyomást, hogyha kezelt magas vérnyomással rendelkezünk, vagy azzal foglalkozunk, akkor 2%-kal fog csökkenni a rizikónk. Az elhízás 1%, a depresszió 4%, az alacsony fizikai aktivitás szintén rontja ugye a demencia kockázatát, és nem olyan régen hozták be 2 éve a WHO bevett 3 új fogalmat, a rendszerébe, az egyik a légszennyezettség, ami szintén növeli a demencia kialakulásának a kockázatát, a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás, amit ők bevettek még, de mindenképpen szót kell ejteni a cukorbetegségről, illetve a pandémia óta, ami egyre nagyobb szerepet kap, és folyamatosan megjelenik minden új kutatásban, ez pedig a társas elszigeteltség, az izoláció, amiben a demens betegek sokkal jobban voltak érintve a társadalom többi tagjánál a pandémia alatt, hiszen ők még inkább kiszolgáltatott helyzetben voltak az ellátás szerint. Ha 45 éves koromtól ezekre odafigyelek, ezeket betartom, és nagyon figyelembe veszem az összes ajánlást, ami a táplálkozásra, a mozgásszegény életmód elkerülésére, és tisztított levegőt szívok, és mindenre odafigyelek, amit le van írva, akkor 40%-kal csökken az esélyem, hogy megbetegszem. Szerintem ez egy nagyon jó arány, tehát nekünk magunknak kellene ezzel foglalkozni. Amikor én arról beszélek, hogy utak és lehetőségek a demencia ellátásban, akkor én most ezt az utat látom a leginkább járhatónak, hogy a mi feladatunk abban van, hogy erre hívjuk fel a figyelmet. Hogy mi nekünk most erre kell koncentrálnunk, nekünk is, illetve a következő generációknak is. A prevencióra kell felhívni a hangsúlyt, és ebbe kell fektetni az energiát, az időt és a pénzt, hiszen így lehet azt megelőzni, hogy ez a hatalmas robbanás az még inkább alátemesse az egész rendszerünket. Ha megnézzük, akkor tegyük fel, hogy nem sikerült olyan túl jól a prevenció, és mégiscsak belecsúszok ebbe a enyhe demens állapotba. Milyen lehetőségeim vannak? Nézzük, ma Magyarországon ugye az egészségügyi ellátásban a diagnosztikus lehetőségeket. Elmegyek a házi orvoshoz, ha szerencsém van, akkor kivizsgál, de erről ugye ma pont volt szó, hogy milyen állapotban van a háziorvosi rendszer. Igazából Alzheimer 1904-ben nevesítette és írta le magát az Alzheimer betegséget, ami az összes demenciának a 70%-áért felelős betegség. De tulajdonképpen azóta nem sok minden változott a demencia diagnosztizálásában, képileg meg lehet mondani, hogy ez a beteg valóban demens, de ugyanott tartunk, mint 1904-ben. Most sem tudjuk, hogy mitől alakult ki, és most sem tudunk rá adekvát kezelést vagy megelőzésre egy biztos módszert nyújtani. Terápiák léteznek, de ezek csak a betegségcsoportnak a tüneti kezelésére szolgálnak. Elsősorban gyógyszeres terápiákat, gyógyszeres kezeléseket alkalmazunk. Ez lassítja a folyamatot, de olyan nincs, hogy visszafordítaná ezt az állapotot. A fekvőbeteg ellátás még egy olyan felmerülő út, ami az egészségügyi ellátórendszerbe esetleg jelenthet. A tapasztalat az, hogy a demens beteget az egészségügyi rendszer nem látja el, minél gyorsabban visszaadja, vagy az otthonába, vagy pedig az intézményben. A szociális alapszolgáltatásokat és a szakellátásokat, ezt tényleg csak felsorolás szintjén ideírtam, ezt jobban tudjátok nálam, hogy milyen lehetőségeink vannak, és talán az előbbi számok alapján azt is látjuk, hogy azért ezek a lehetőségek erősen korlátozottak. És akkor nézzük, hogy milyen alternatív utam lesz, ha oda kerülök. Az egyik ez a magánszolgáltatótól vásárolt gondozási szolgáltatás. Ez vagy a magánszervezetek és cégektől vásárolt nővérszolgáltatás, vagy pedig, hogy keresünk egész egyszerűen hirdetés útján egy gondozó nőt, aki 24 órában ott van. Pont valamelyik nap erről beszélgettünk a Lajosékkal, és itt elhangzott egy olyan, hogy nagyjából 1 millió forint alatt ezt nem lehet megoldani. Tehát ez azért eléggé korlátozza a lehetőségeimet majd, mire ide jutok. Ezért ennyire nem fizetnek jól a szociális területe, hogy ezt így megengedhessem magamnak. Van egy humán erőforrás oldala is, egész egyszerűen nincs gondozónő, még ha az ember föladja a hirdetést, akkor sem biztos, hogy talál arra 24 órás gondozási lehetőséget, még ha pénze van, akkor sem biztos. Illetve jönnek az izolációs gondok, rendben, de akkor megint ugyanez a probléma, hogy otthonában maradok, vagy otthonomban maradok, oda jön az ápoló, a gondozó személyzet, de még mindig ott vagyok, hogy a társas kapcsolataim, ami ugye, mint tudjuk, rontja az állapotomat, azok még mindig nem lesznek megoldva. Úgyhogy igazából ezt a magánszolgáltatótól vásárolt gondozási szolgáltatás, ez is csak egy rész feladatát oldaná meg. Behoztam a gondos órát, mert erről is az elmúlt napokban többször volt szó, hogy ez is lehet egy ilyen segítség. Hát így erről én többet nem is szeretnék mondani. A terápiák igénybevétele az is szintén lehet egy jó megoldás, vagy egy út. Szintén általában ugye fizetett szolgáltatásokat veszünk igénybe, és erre rengeteg kutatás van, hogy milyen alternatív terápiás lehetőségek tudják lassítani a lefolyását a betegségnek, illetve hogy mivel lehet minél tovább a képességeiket megtartani a demens időseknek. Ilyen például a táncterápia, a zeneterápia, egyre gyakrabban látunk szenyor örömtáncosokat, illetve a Melódia Memória című program volt tavaly előtt az év programja, ami a demens ellátás kapcsán volt. A művészetterápiák, a logopédia, beszédterápiák, fizikoterápia, a masszázsterápia, illetve amit még muszáj ide beemelnem, az állatasszisztált terápia, ami minden kutatás azt bizonyítja, hogy a mentális állapot a demens betegeknek sokkal tovább megőrizhető éppen, tehát hogy sokkal lassabb lesz a leépülés folyamata. És az agresszív demensek esetében 40%-kal csökken az agresszív epizódok száma, hogyha állatasszisztált terápiába van bevonva. Ez is egy nagyon követendő példa lehet. Én most direkt nem intézményi helyzeteket hozok, de ezt otthon is, amikor én dementálódom, akkor egész biztosan körbe leszek véve törpetacskókkal. Nézzük meg, hogy a családokat támogató, ugye beszéltünk erről, hogy 70%-át a családok látják el a demens betegeknek, milyen lehetőségek vannak. Félinformális gondozás, ez szintén Imrétől vettem ezt a gondolatot, amit először nem is értettem, de most már megértettem, ez ugye az ápolási díjra vonatkozik, hogy ők azok az ilyen laikus, de támogatott gondozók, akik otthonukban ápolják az idős hozzátartozójukat. Hát az ápolási díj összegét azt nem lehet egy fizetésnek venni, és tehát ez megint csak nem egy megoldás. Nagyon hiányoznak a laikusoknak való képzések. Most hál' Isten erről Vera előadásában hallhattunk, hogy a szakemberek számára lesz demencia képzés, és ők már több információval fognak rendelkezni. De azoknak a hozzátartozóknak, akik otthon, tehát akik engem fognak ápolni, szegény családom, ő számukra nincsenek most elérhető képzések. Ők az internetről fogják összegyűjteni, vannak, de nagyon szűken elérhetőek. De az internetről fogják összegyűjteni az információt, ez a saját kutatásomnak az a konklúziója, hogy az én kutatási témában felmért hozzátartozóknak a 65%-a interneten gyűjtötte az információt, ami nem biztos, hogy egy jó megoldás, hiszen ott egy információ cunamival találkozunk, tehát bődületes mennyiségű anyag van fent a demenciáról az interneten, és nem biztos, hogy a laikus emberek ki tudják szűrni, hogy mi a releváns információ, amivel ők fognak tudni otthon operálni. Kialakult itthon már az Alzheimer kafék hálózata, már talán 90 helyen működik az Alzheimer kafé, ami havi szinten a hozzátartozóknak nyújt egy lehetőséget a támogatásra, illetve a memóriakövetek hálózata. Én magam is memóriakövet vagyok, nagyon büszke vagyok rá, hogy részese lehetek ennek a csapatnak, amit a Feledhetetlen Alapítvány hozott létre egy ilyen hálózatot, és ez egy nagyon jól fejlődő, és hónapról hónapra sok-sok szakember csatlakozik hozzánk a memóriakövetek hálózatához, hogy mi szintén a hozzátartozóknak segítünk. Fel kellett, hogy tüntessem a webnővért, ami szintén egy nagyon jó idősellátásra és demensellátásra is segítséget nyújtó internetes lehetőség, a Máltai Szeretett Szolgálat üzemelteti, illetve a demencia.hu-n elérhető INDA, illetve a DIO program, amit Tegervári Ágiék hoztak létre és működtetnek. De saját kutatásomban az eredmény azt mutatta, hogy a hozzátartozók a legtöbb információt azok az online térben működő féllaikus vagy laikus, alulról jövő kezdeményezésként létrehozott Facebook csoportokból szedik, és tulajdonképpen egymásnak adják az információt. Ez a még gyakorlati információ, hogy ki hogy tud otthon ellátni beteget, addig nem biztos, hogy rossz. De nagyon gyakran belefutunk abba, hogy ezeken a Facebook csoportokon találkozunk annyi ítélkezéssel, és annyi stigmatizációval még itt is, hogy nem biztos, hogy minden esetben ez a jó megoldás. Én 17 csoportot találtam, hogyha ezt összeadtam, nyilván vannak átfedések, akkor ez 180 ezer ember van beregisztrálva ezekbe a Facebook csoportokba, és akkor ez még csak a Facebook, tehát semmi más egyebet én nem néztem. Ez egy bődületesen nagy szám, azt gondolom, hogy ez megint csak azt jelzi, hogy ezek az emberek információra éhesek. Tehát ellátatlan ez a gondozói háttér. Mi a jövő? Legfontosabb az lenne, azt gondolom, hogy már szinte nem is azt mondom, hogy évek óta, de évtizedek óta szó van arról, hogy a demencia stratégia Magyarországon is elkészüljön. Ugye az Egészségügyi Világszervezet azt várta volna, hogy mind a 196 hozzácsatlakozó tagállam elkészítse a saját nemzeti stratégiáját. Ezt 36-nál tartunk most, aki elkészítette a 196-ból, a határidőt azt pedig hosszabbítgatjuk. Sajnos ez nem sikerült. Intézményi szakmai programok, illetve stratégiák készülnek így az egyes intézményekbe, de épp az imént beszéltem az egyik kolléganővel, hogy én azért mégis azt gondolom, hogy kellene valamilyen egységes iránymutató, egy iránytű, egy útmutató, hogy az intézmények mihez kapcsolódjanak, vagy mihez tudják a saját képükre formálni ezeket a programokat, stratégiákat. A szakmaközi együttműködés az elengedhetetlen, és most nem csak az egészségügyi és a szociális szektor együttműködéséről beszélek, hanem itt a teljes háttér, tehát be kell vonni az edukációt, tehát az oktatásügyet, akár a felnőtt oktatást, akár már a megelőzésbe a fiatalok oktatását is, illetve nagyon fontos lenne a generációk közti híd építése, ami azt jelenteni, hogy most a demencia mint olyan elég stigmatizáló, és a fiatalok körében nincs megfelelő információ arról, hogy mire kéne figyelni a tünetekkor. Tehát, hogyha az idős nagymamám többször elismétli ugyanazt, 20 ezressel fizet a boltba, és azt mondja, hogy ez csak 200 forint volt, hagyja csak aranyoskám, akkor erre egy fiatalnak, vagy mindenkinek fel kellene tudnia mérni, hogy ez már egy probléma. De a családok nagy többsége maszkolja a tünetet, egy csomó ideig elhúztuk, és tulajdonképpen mire az első jelzésig, az első rendszerbe bekerül a demens beteg, addigra már a középsúlyos stádiumnál van, és nyilván minél később kerül gondozásba, annál nehezebb lesz az állapotát megőrizni. A jövő mindenképpen az okos gondozás és a mesterséges intelligencia bevonása, illetve az automatizált környezetben van, pontosan azért, mert nincsen humán erőforrás a gondozásra, tehát minket már nem nagyon fog senki ellátni, és nem csak az intézményekről beszélek, hanem leginkább az otthoni gondozásról, tehát azok az idősek, akik otthonukban egyedül maradnak, őnekik már meg kell, hogy barátkozzanak a gondolattal, hogy itt is a halban már jön a robot, és ő kísér minket, és nem tudom, találkoztatok-e vele, nem? Nézzétek meg, ha mentek ki, egy sárga robot van, aki elkísért titeket a büfébe, kihozza a kávét, és tulajdonképpen egy felszolgálót már helyettesít. A jövő ez lesz, szerintem. Nagyon fontos lenne a félinformális gondozási rendszernek a támogatása, ide megint csak elsősorban az anyagi támogatást értem, illetve az, hogy ne csak szolgálati jogviszonynak, de munkaviszonynak is legyen elismerve az, aki ezt a gondoskodást átveszi a szociálpolitikai rendszerből, illetve a meglévő civil és egyházi kezdeményezések és a jó gyakorlatoknak a támogatása, illetve megismerése lenne a jövő, hogy az emberek ne üljenek otthon úgy, hogy fogalmuk sincs, hogy mit kell tenni. De mégiscsak a legfontosabb az pedig az, hogy öregedjünk egészségesen, és próbáljunk meg a kockázatokat csökkenteni. Köszönöm szépen!